Magyar orvosi kutatás forradalmasíthatja a pajzsmirigyrák kezelését. Erről fogunk beszélgetni a következő percben. Dr. Deák Pál Ákossa, a Szemmelweis-Egyetem intervenciós radiológiai tanszék tanszékvezető helyettesével, a PremierMed egészségügyi oktató és kutató intézet intervenciós radiológusával, aki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm.
Köszönöm, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Első körben veszünk erről a kutatásról. Nyilván minden kutatásnak van hipotézise. Ez kellően nagy ígéreteket rejt ez a kutatás. Itt ugye azt írja, hogy vágás nélkül lehet gyógyítani a pajzsmirigy daganatot. Itt ennek van egy skálája, tehát bizonyos méret alatt tudják ezt vágás nélkül megejteni ezt a műtétet, vagy általánosságban ez a pajzsmirigy daganatra vonatkozik ez a megállapítás?
Igen, hát a kutatások hipotézise az volt, hogy a termoablációs kezelés alkalmas arra, hogy biztonságosan, recidíva nélkül, vagyis daganat kiújulás nélkül kezelhetővé teszi számunkra ezeket a bizonyos pajzsmirigy mikrokarcinómákat. Ezek olyan kis papilláris pajzsmirigy rákok, amik 10 mm átmérő alattiak, mert ettől mikrokarcinómák. Uh-huh. Azért ezt a bőrtartományt választottuk ki, mert ezeknél a 10 mm átmérőjű, illetve ettől kisebb daganatoknál a legnagyobb hatásfokú a rádiófrekvenciás kezelés a pajzsmirigyben. Emellett ilyenkor biztos, hogy nem adnak még áttétet, tehát sokkal kisebb az esély arra, hogy ezek a daganatok már áttétet adtak esetleg, ezt természetesen a kezelés előtt alaposan feltérképezzük, és az ilyen méretű daganatoknak van egy tokjuk, ami még jobban segíti a hőnek a koncentrálását és a daganatos sejtek pusztulását ennek következtében.
A kutatásba kiket vontak be?
A kutatásban olyan betegek kerülhettek be, akik bizonyos beválogatási kritériumoknak megfeleltek. Ebből a legfontosabb az volt, hogy ugye 10 mm alatti elváltozásokról volt szó, tehát nem haladhatta meg a 10 mm. Emellett citológiailag igazolt papilláris pajzsmirigy karcinómával rendelkeztek, és bizonyos citológiai agresszivitásnak a jeleit is kiszűrtük, tehát ők nem kerülhettek be. Ezen kívül feltétel volt még, hogy a pajzsmirigyen kívül ne legyen máshol áttét a nyirokcsomókban, uh-huh. vagy egyéb áttétet, valamint ne törje át a pajzsmirigy tokját, ez az elváltozás, tehát ne kerüljön be a nyirokrendszerbe a rossz indulatú daganat. Ezen kívül olyan apróságok szerepeltek még benne, mint hogy a nyaki besugárzás nem történhetett korábban, vagy korábbi pajzsmirigy műtét, vagy esetleg fontos volt az is, hogy egy nyitott műtét, ha valamiért nem volt kivitelezhető, akkor szintén ezt a módszert választottuk, illetve ezt preferáltuk a nyitott műtéttel szemben.
Ezek első állomásra erőteljesen leszűkítik a lehetőségeket.
Ezek természetesen elég szigorú kritériumok, viszont nagyon könnyű megfelelni ezeknek a kritériumoknak, mert tulajdonképpen a pajzsmirigy daganatoknak a legnagyobb része olyan daganat, ami ezeknek a feltételeknek megfelel. Tehát, hogyha mikrokarcinómáról van szó, tehát egy olyan apró, véletlenül felfedezett rossz indulatú daganatról, ezek általában ebbe a csoportba tartoznak.
Összeszeretném ilyenkor mindig hasonlítani, amikor van egy forradalmasítás, és van egy régi és jól ismert probléma, ez esetben a pajzsmirigy daganat. A korábbi módszerek, azok miben tértek el ettől az új módszertől, és nyilvánvalóan érdekel a terápia és a gyógyulásnak a hossza is, hogy ebben van eltérés.
Igen. A korábbi kezelési módokhoz képest nagyon markáns különbséget jelent a minimál invazív kezelés. Talán a legfontosabb, ami kiemelendő az az, hogy eddig két lehetőség közül az egyik a sebészeti eltávolítása volt a pajzsmirigynek, akkor vagy a pajzsmirig egészét, vagy egy lebegnyit távolítják el, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy teljesen egészséges szervet kellett eltávolítani, vagy legalábbis aminek 99%-a egészséges, és csak 1%-ban voltak benne olyan forró sejtek, amitől valójában meg kívántunk szabadulni. Ennél a beavatkozásnál tulajdonképpen pont ezt az 1%-ot célozzuk meg, tehát elpusztítjuk azt a pici részét a pajzsmirigynek, ami beteg, és az összes többi pajzsmirigy épszövetben maradt, tehát a pajzsmirigy hormon termelése pont olyan lesz, mint a beavatkozás előtt. Ez egy nagyon fontos. A másik lehetősége a kezelésnek régen a pajzsmirigynek az volt, hogy aktív utánkövetés, az úgynevezett aktív surveillance volt a másik, amikor rendszeres ultrahangvizsgálatokon kellett részt venni a pácienseknek, ezek során nézték, vizsgálták, hogy változik-e a mérete vagy szerkezete ezeknek a rosszul daganatoknak, és hogyha elért egy bizonyos kritikus méretet a daganat, akkor mindenképpen a műtét következett. Ez persze a betegeknek meglehetősen nagy lelki terhet jelentett, hiszen mindig benne volt a pajzsmirigyükben, és így benne volt az agyunkban is, hogy bizony ott van egy rossz indulatú daganat. Ennek a hatásait nem lehet háttérbe szorítani, tehát ez mindig ott van az ember fejében. Arról nem is beszélve, hogy lehetőség szerint mindig ugyanannak az orvosnak, mindig ugyanazzal az ultrahangkészülékkel történő kontrollja a kívánatos, és ez bizony nem mindig megvalósítható. 5 perc alatt tulajdonképpen kivitelezhető beavatkozás, nyilván előkészületekkel és utómunkálatokkal együtt, hogy 3/4 órát vesz igénybe, de amíg a beavatkozás tart, ez valóban egy nagyon-nagyon rövid idő.
Ugye mostanában egyre gyakrabban olvasni, hallani azt, hogy a pajzsmirigy tehet arról is, hogyha valaki elhíz, és arról is, hogyha valaki kórosan sovány. Egy ilyen daganatnak a megoperálása az a pajzsmirigy működésére a későbbiekben is kihat, vagy ez a kettő, ez egyébként lehet egymástól teljesen független. Szóval, hogyha egy ilyen daganatot megoperálnak, akkor attól függetlenül ugyanúgy működhet helytelenül a pajzsmirigy.
Nyilván a pajzsmirigynek a funkcióját nem befolyásolja se negatívan, se pozitívan ez a beavatkozás. Tehát, hogyha valakinek jól működött a pajzsmirigye korábban, akkor ezután is jól fog működni. Hiszen ezeknek a mikrokarcinomáknak nincsen olyan fajta jele a pajzsmirigy működésében, ami felhívná rájuk a figyelmet. Általában véletlenül találják meg ezeket az apró eltéréseket. Minden esetre negatív irányban nem befolyásolja a pajzsmirigy működését a kezelés, de pozitív irányban sem. Tehát egy alapbetegségét a pajzsmirigynek azt sem tudja meggyógyítani ez a bizonyos kezelés, hiszen a pajzsmirigy bent marad. Ha rossz volt a pajzsmirigy, nem működött megfelelően, akkor is bent marad. Ha jól működött, akkor is bent marad.
Menjünk rá a terápiákra. Miben különböznek a gyógyulás segítő terápiák egy ilyen minimál invazív beavatkozás után, ahhoz képest, amilyennek a korábbi módozatok voltak?
Minimál invazív beavatkozások lényegéből fakadóan nem igényelnek semmilyen különösebb utógondozást, hogy pajzsmirigy tekintetében azt jelenti, hogy egy 2 órás megfigyelés után tulajdonképpen otthonukba távozhatnak a páciensek, és ugyanúgy élhetik tovább az életüket, mint annak előtte. Tehát nincsen ilyenfajta utógondozásra szükség, természetesen az endokrinológus ellenőrzi a pajzsmirigy működését a beavatkozást követően. Ebben a tanulmányunk során semmi olyan kiugró érték nem volt, ami gyógyszeres kezelést indokolt volna. De természetesen, hogyha valakinek korábban pajzsmirigy betegsége volt, teszem azt egy autoimmun pajzsmirigy gyulladás, aminek következtében a pajzsmirigy működő állománya lecsökken, és ezért hormonpótlásra volt szüksége, most annak a betegnek ezután is hormonpótlásra lesz szüksége, és ehhez az endokrinológusát fel kell keresnie és folytatni a terápiát. Nincsen szükség varratszedésre, és nincsen szükség kórházi befektésre sem.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Köszönöm szépen én is!
Dr. Deák Pál Ákossal, szemmelveszélyetem intervenciós radiológiai tanszékvezető helyettesével, a Premier Med Egészségügyi Oktató és Kutató Intézet intervenciós radiológusával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.